Stúdia Jósdája.
Ha úgy érzed, összegabajodott életed fonala, akár párban élsz, akár egyedül, hív, segítek. Nem biztos, hogy kellemes perceket ígérek, de hogy hasznos lesz, abban biztos lehetsz. Friss szellő, mely fellebbenti a függönyt. Nálad a kérdés, nálam a válasz. Érdekes témákkal, őszintén.
Klaudia Jósdája, minden vasárnap 8-tól.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A Szeibéko Autószerviz bemutatja 4 keréken.
Ladies and gentlemen!
Start your engine!
Négy keréken. Autós magazin műsor. Este 6-tól 7-ig. A mikrofonnál Nyírő László.
Sok szeretettel köszöntöm a Lanzs Rádió hallgatóit. Nyírő László vagyok a Szeibikóban, ez a Négy keréken című autós magazin műsorunk. Adásunkat Marcaliban az FM 88, illetve Dombóváron az FM 98,7 MHz-en hallhatjátok. Interneten továbbra is a www.lanzsradio.hu oldalon keresztül vagyunk elérhetőek, illetve okostelefonon a TuneIn alkalmazás segítségével szintén hallhatok bennünket. Aki esetleg látni is szeretne bennünket, az Ustream segítségével ezt is megteheti műsorainkhoz, hozzászólásokat lehet tenni mindenképpen a Facebookon, illetve a Lanzs Rádió fanpage-en. SMS számunk 3360-5609-es. És itt van csütörtök, itt van a Négy keréken című autós magazin műsor. Folytatjuk múlt heti témánkat a biztosításokkal, illetve karambolokkal és a karambolos eseményekkel kapcsolatos tudnivalókról fogunk ismételten beszélni. Most egy kis zene, és utána folytatjuk Négy keréken.
Szebéko Autószerviz bemutatja négy keréken.
Folytassuk tovább négy keréken itt a Lanzs Rádióban. Nyírő László vagyok a Szebékóból, és autós magazin műsorunkat halljátok. Hát folytatjuk a múlt heti témát, ami ugyan nem a legboldogabb témája általában az autósoknak, de sajnos életünkhöz hozzátartozik, ez pedig a balesetek, illetve a balesetekkel kapcsolatos biztosítás és egyéb cirkuszok. Ugye nagyjából túlestünk már itt az elsődleges dolgok, hogy mi történik, amikor a baleset van, mikre kell figyelni, stb. Stb. Nem ismétlem meg, ez gyakorlatilag már egy lezárt dolog. Folytassuk ott, hogy amikor rendőri intézkedést kérünk, akkor mi a teendő, meg egyáltalán hogy néz ki ez az egész dolog. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha nem tud a két fél megegyezni egymással, és rendőrt hív, akkor attól a pillanattól kezdve ott mindenkinek mindenféle fajta felelőssége vizsgálatra fog kerülni. Ez azért is nagyon lényeges dolog, mert a balesetnek vannak ugye, egy balesetnek több különböző kiváltó oka lehet, és a résztvevők több különböző féle fajta szabály sértést is adott esetben elkövethetnek, és ami nem biztos, hogy teljesen összefügg a balesettel, de ha egyszer egy rendőr kijött, akkor ott nincs mese, mindenkinek mindenféle fajta felelősségét vizsgálni fogják, és onnantól kezdve nincs kibúvó. Tehát én személy szerint is jártam úgy, hogy a baleset közvetlen kialakulásáért ugyan nem voltam felelős, de a balesetben, a baleset során egy szabálytató függetlenül én is megszegtem, és engem is éppen ugyanúgy elmeszeltek, illetve hát a saját szabályszegésemnek megfelelő módon, de simán elmeszeltek, holott magához konkrétan a balesethez a világon semmi közöm nem volt. Tehát azért ezzel tisztában kell lenni, hogy abban a pillanatban a rendőr megjelenik, onnantól kezdve nincs pardon, nincs visszatetszés. A rendőr megcsinálja a helyszíni vizsgálatot, mindenkivel beszél, megcsinálja egy helyszíni jegyzőkönyvet, majd utána adnak egy papírt arról, ugye, hogy történt rendőri intézkedés, és innentől kezdve mindenki elkezdheti intézni saját kis ügyes-bajos dolgait az autójával kapcsolatosan. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amennyiben rendőrségi intézkedés van, a biztosító addig egy fillért nem fizet, amíg a lezáró jegyzőkönyv, a rendőrségi lezáró jegyzőkönyv nem készül el, és nem érkezik meg a biztosítóhoz. Onnantól kezdve derül ki ugyanis egyértelműen a biztosító számára, kinek a biztosítója fizet, ki volt a hunyó, és egyáltalán kit mennyiben terhel a felelősség. Hát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag vagy várunk a javítással egész addig, amíg a rendőrségi jegyzőkönyv meg nem érkezik, hát ez adott esetben akár 2-3 hónap is lehet, vagy nekiállunk a javítást megcsinálni, de meg kell finanszírozni, és aztán majd, amikor a rendőrség lezárta az ügyet, és a biztosító elkezd elszámolni, akkor lehet pénzügyi manőverekbe belebonyolódni. Hát egyik sem egy egyszerű eset. Gyakorlatilag abban az esetben, hogyha eléggé egyértelmű a dolog, és nincs túlságosan ágaboga, akkor egy olyan 2-3 hét alatt megszülethet egy ilyen rendőrségi jegyzőkönyv. De hogyha mindenféle nyomozások vannak, összevetések vannak, az autókat többször meg kell nézni, stb. Stb. Abban az esetben mondom, akár 2-3 hónapig is elhúzódhat egy ilyen eljárás, és addig bizony egy fillérünk nem lesz ebből az egész sztoriból. Tehát ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni. Viszont az is tény és való, hogyha a rendőrségi jegyzőkönyv megszületik, és kijön, onnantól kezdve appelláta nincs, ha csak nem kezdünk el pereskedni, ami aztán egy végeláthatatlan ügyletbe torkolhat adott esetben. Minden esetre mindegyik féle módon, hogyha nem, tehát hogyha rendőrségi eljárás van, azt tudni kell, hogy amíg az egész ügynek és akár peres, akár nem peres, nincsen vége, addig pénz nincs a biztosítótól egy fillér sem. Ezzel biztosítják őbe ugye saját magukat arra, hogy nehogy véletlenül olyan kifizetés legyen, aminek utána aztán csak a bonyodalom van vele. No, hát megvannak a papírok, illetve elkezdődhet a javítás. Az elsődleges dolog az, hogy ugye kárfelvételt kell csinálni az autón. Gyakorlatilag minél előbb. Az mindenképpen az érdekünk, hogy minél hamarabb egy kárfelvevő felvegye a kárt, ugyanis azokat az állapotokat minél hamarabb rögzíteni kell, ami a baleset folyamán kialakult. Minél gyorsabban hivatalossá kell tenni, hogy mi minden ment ott tönkre, és mi minden probléma van a kocsival. Gyakorlatilag addig az autó semmiféle fajta alakítást, bontást, egyéb ilyen dolgot nem szabad csinálni, azon kívül, hogy mondjuk biztonságos helyre lehessen szállítani a kocsit, de semmi más nem szabad megbontani, semmi máshoz nem szabad nyúlni addig, amíg kárfelvevő nem látja. Most, hogy a kárfelvevő hogy és miként lássa, ez már megint egy másik történet, ez már összefügg elég szorosan a javítással is, úgyhogy ez lesz a következő témakör, viszont először most egy kicsit zenélünk, és utána folytatjuk itt tovább a Lanzson négy keréken.
32 éves lettem én, meglepetése költemény, csecsebecse ajándék, melyel meglepem a kávéházi szegleten magam magam. 32 érem elszelelt, s még havi 200 sose telt, hazám, hazám. Lehettem volna oktató, nem így töltőtől koptató szegény levé. De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura. Intelme gyorsan nyersen ért, a nincsen apám versemért, a hont kivont szabjába lóft ellen. Ide idézi szellemem hevét, nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanár e féltekén. Vagyok, s ragyog. Ha örül Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtan tanul, se kép egy kép. Én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon tanítani.
Szeibiko Autószerviz bemutatja négy keréken.
Hát ezután a nem egyszerű születésnapi köszöntő után elég nehéz dolog lesz most visszatérni hirtelen ilyen hétköznapi porjas dolgokra, mint autózás és az autóknak a sérülésével kapcsolatos tudnivalók, de hát nincs mese, műsorunk erről szól, négy keréken autózunk. Tehát folytatjuk tovább, hogy mit is tegyünk abban az esetben, hogyha ez a szerencsétlen esemény megtörtént most már. Tehát gyakorlatilag ott a törött autó, minden dolog elkezdődhet. Kárfelvételt kell csinálni. Gyakorlatilag a kárfelvétel az azt jelenti, hogy a biztosítótól egy arra kijelölt szakértő úriember, egy úgynevezett kárfelvevő rögzíti azokat az állapotokat, amik jelen pillanatban az autónkon vannak. Na most kárfelvevőt hívhatunk mi is, akár személy szerint is a biztosítótól, de általában az esetek döntő többségében ugye ezt a javítóval szoktuk intéztetni, hiszen lényegesen egyszerűbb, és a javítással összekötött esemény az, hogy a kárfelvétel megtörténjen. Kárfelvevő kijön, lefényképez mindent, rögzíti az összes adatot, kilométer, stb. Stb. És gyakorlatilag egy úgynevezett kárfelvételi jegyzőkönyvön elkezdi ugye felvezetni, hogy mi minden sérülés történt az autón, és a javítással kapcsolatos, a javítás módjával kapcsolatos kitételeket, illetve meghatározásokat szépen beixelgeti, leírogatja. Ez gyakorlatilag az első kör, ez a legfontosabb. Na, hogy utána tételezzük föl, hogy az autónak több komolyabb sérülése is van, utána következhet a megbontás, amikor is megbontják az autót, és amikor megbontottuk, és a megbontás során előbukkanó különböző egyéb hibákat szintén ismételten egy úgynevezett pótszemle keretén belül ismétel kárfelvevőnek be kell mutatni. Ő megint kivonul, megint mindent lefényképez, mindent megnéz, és kárfelvételi jegyzőkönyvön, illetve egy pótszemle jegyzőkönyvön elkezdi szépen beregisztrálni, hogy mi mindennek történt károsodása, mi mindent kell még javítani, vagy cserélni, stb. Stb. Szépen lassacskán így kialakul a kép az egész dologról. Bonyolítja a helyzetet, hogyha esetleg olyan szerkezeti dolog is sérült, esetleg motor, vagy sebességváltó, tehát valami nemesebb szerkezeti dolog, mert akkor ezeket is meg fog kelleni bontani természetesen, és még erről is kell majd pótszemle jegyzőkönyv csinálni. Eléggé kacifántos az egész ügylet, de nincs mese, ezeket azért hívom fel a figyelmet, ezt nagyon-nagyon precízen, pontosan, szépen végig kell csinálni, mert ami nem szerepel a kárfelvételi jegyzőkönyvön, azt a biztosító soha az életben nem fogja kifizetni. Másrészt pedig, amíg a kárfelvétel zajlik, ott a kárfelvő ugye lehet konzultálni, adott esetben akár típusismeret hiányából bármiből adódhatnak olyan kérdések, amiket akkor le kell tisztázni rögtön. És ezért jó, ha lehetőség szerint a kocsimára javítónával is, nem otthon a ház előtt vetetjük fel a kárt, mert nagyon sok olyan apróságra fény derül, és nagyon sok olyan dologra fel lehet hívni a figyelmet, amit egyébként a kárfelvők aránylag nagy vonalon kezelnek, vagy egyszerűen mondom, a típusismeret hiánya miatt nem ismerik pontosan, hogy mi mindent lehet itt még, kellene még itt fölvenni, mi minden sérülhetett, mi mindent kell cserélni még ahhoz, hogy az autó meg ismételten tökéletesen rendben legyen. Nagyon-nagyon nagy felelőssége van ennek a dolognak. Nos, megtörtént a pótszemle, tételezzük fel, most már papíron minden rendben van. Akkor a következő alapvető és nagyon-nagyon lényeges dolog, amivel abszolút módon bebiztosíthatjuk a továbbiak is magunkat, illetve nyilván innentől kezdve már a javító, hogy egy úgynevezett Audatex számítás készül a kárfelvételi jegyzőkönyvek alapján. Ez az Audatex, ez egy program, ez a biztosítóknak a kárszámítási programja gyakorlatilag. Ebben a programban gyakorlatilag minden gépkocsinak minden műszaki adata, paraméterre, alkatrésze, egyebei szerepelnek, és a vezérképviseletek folyamatosan frissítik ezt az adatbázist árakkal, cikkszámokkal, stb. Nos, ezzel az Audatex kalkulációval ki lehet számolni nagyon pontosan a kárfelvételi jegyzőkönyvek alapján, hogy ez a kár, ez gyakorlatilag mennyit ér. Tehát mennyi ennek a kárnak a javítási összege a biztosító számtanja szerint. Ez jön egy netto bruttó végösszeg, és azt mondja a biztosító, hogy kérem szépen, ezt vagyok hajlandó kifizetni ezért az autóért, vagy ez az egész autó, ez az egész káremesi esemény ennyi pénzt ér. Na most itt válik ketté gyakorlatilag a dolog, mert van minden autónál gyakorlatilag egy úgynevezett javíthatósági határérték. És a biztosító azt mondja, hogy na kérem szépen, ez annyiba kerül, hogy ennyit már ez a javítás nekem nem ér meg. Tehát ez az autó totálkáros, ezt hagyjuk a fenébe, kifizetem, és megint szétválik a dolog, ugye gazdasági vagy teljes totálkár esetén. Teljes totálkár esetén ennek az autónak a piaci értéke ennyi, kivonjuk a forgalomból, a maradvány, a roncs esetleg ér ennyit és ennyit, és akkor ebből a számtamból szépen megvan a kifizetés. A másik verzió az, hogyha a gazdasági totálkár azt mondja, hogy én ennél többet ezért nem vagyok hajlandó kifizetni, ez a pénz az, amit még kifizetünk ért, ha ebből ki tudjátok hozni a javítást, ám legyen, működjön a dolog. Na ilyenkor kell a javítóval ezt a dolgot alaposan átbeszélni, mert főleg idősebb autóknál adott esetben például egy gazdasági totálkár az aránylag jó lehet, mert utána egy gazdasági totálkárnál le van zárva az egész dolog, és akkor abból a pénzből lehet gazdálkodni minden további nélkül. Természetesen, hogyha egy fiatalabb vagy olyan nagyértékű autóról van szó, és egy számlás elszámoláson, akkor addig kell húzni az egész dolgot, amíg szépen egy olyan javítás nem fog kijönni, ami teljesen szakszerű, az autó értékálló lesz, és mindenki nagyon boldog. Na, hogy mindenki mennyire boldog, ezért erre majd mindjárt visszatérünk, most ismét nyomunk egy kis zenét, és utána jövünk vissza itt a Lanzson négy keréken. We'll be right back.
Tibikó Autószerviz bemutatja négy keréken.
És üdvözlök mindenkit, Nyírő László vagyok itt a Lanzs Rádióban négy keréken. És hát hadd legyek egy picikét részrehajló, és hadd üdvözöljem kedves László Kereszt nevű druszáimat, Isten értessen mindannyiunkat. És térjünk vissza, autózás, tehát biztosítások, kárfelvételek, stb. Ott tartottunk, hogy eddig egy gyönyörű szép idilli képet festettünk arról, hogy elkészült kárfelvétel, pótszemle, Audatex. Hát most jön a fekete leves, amikor az ember lát egy gyönyörű szép sok-sok jegyű számot az Audatex számítás végén, és dörzsöli a markát, hogy na akkor ezt a lóvét most erre föl lehet venni. Hát azért ez nem ennyi egyszerű. Két részre áll megint a dolog. Kaszkós kár esetén ugye van egy eléggé gonosz dolog, amire az emberek időnként igyekeznek megfeledkezni, ez pedig a kaszkó önrész. Tehát ne felejtsük el, hogy mi valamikor, amikor a kaszkó szerződést megkötöttük, akkor bevállaltuk ám mi a kárnak egy részét saját zsebre. Na most következik az, hogy mennyit vállaltunk be. Általában ugye valahány százalék, de minimum valamennyi pénz ez a megfelelő beosztás. 10% és 100 ezer, vagy 20% és 500 ezer, a fene tudja, ez ahány szerződés annyiféle, de az a lényeg az egész dolognak, hogyha a minimum összeg fölött van a javítás, akkor ugye a százalékot kell kifizetni. Ha alatta, akkor a minimum összeget. Tehát például jön nagyon kedves ifjú hölgy kis autójával, puff, neki koccantam a valakinek, de semmi gond, lökhárító kicsit megnyomodott, van kaszkom, csináljuk meg biztosításra. Na most volt egy 100 ezer forintos önrészes biztosítása a 7 éves autónál, gyakorlatilag ha akármit csinálunk is, annak az autónak a javítása 50 ezer forintból az elejének a javítása 50 ezer forintból megoldható, tehát gyakorlatilag értelmetlen dolog lebiztosítozni, hiszen magasabb az önrésze, hogyha bebiztosítozunk, tehát magyarul a biztosítóbe egy bűnös fillért nem fog kifizetni. Tehát ilyenkor mindenféleképpen kalkulálni kell vele, hogy most a kaszkós kárnál bejön az önrész. Ha nem kaszkós, hanem felelősségi kár, akkor persze önrész nincsen, mindenki haláli boldog. Aztán itt van egy másik gyönyörű szép dolog, és ez mindenkinek föláll a szőr a hátán, de hát sajnos nem tudunk vele mit tenni, ez pedig az avulás. De gyakorlatilag a biztosítóknak ugye szíve, joga, és megteheti, hogy avultatja az autónkat kár esemény esetén, bizonyos életkor felett természetesen, tehát azt mondja, hogy ez az autó, ezzel a javítással most x százaléka, ennyivel vagy annyival növekedett az értéke, tehát ezt az értéknövekedést én most nem fogom kifizetni. Hát aztán ott most lehet ezen vitatkozni, hogy ez mennyire jogos, mennyire nem jogos. Sajnos jog szerint jogos. Az, hogy az összeg mennyi legyen, hogyan legyen, ez alkalomszerűen változik, de már a kárfelvételkor a kárfelvevő az avulást már nagyon szépen megfelelő rublipekák alapján szépen beírja. Sárvédő csere avul 20%-ot, ez azt jelenti, hogy annak a sárvédő árának a 20%-át nem fizeti ki a biztosító. Ez csak azért szörnyen gonosz dolog, mert ugye felelősségi kárról van szó, tehát nem mi voltunk a balesetért a felelősek, álltunk egyve, puf, nekünk jött a másik, aztán még gyakorlatilag nekünk fog pénzünkbe kerülni. Na ilyenkor jönnek aztán a javítók, akik avulás, meg önrészátváros, meg egyéb mindenféle ilyen dolgokat bediktálnak nekünk, hogy majd ők ezt nekünk megoldják. Azért egyet ne felejtsünk el, tehát ez nem nyereség érdekeltek ezek a javítók. Tehát nyilvánvaló, hogy nem a két szép szemünkért vállalják be ezeket a dolgokat, valahol azért nekik ezeknek a pénzeknek be kell jönni, tehát innentől kezdve azért nem árt odafigyelni, hogy oké, rendben van, de akkor a javításban vajon hol a bánatban lehet ezt majd kispórolni, hiszen ez valahol hiányként jelentkezik majd ebben a matekba. De hát ez javítója válogatja, esete válogatja, tehát ebbe nem akarok most azért belebonyolodni. A lényeg, hogy attól, hogy van egy Audatex végösszeg egy autónál, az még nem jelent semmit. Na most, amikor a javítónál van az autó, gyakorlatilag nekünk az Audatex-hez egyébként nem sok gondunk van, mi leadtuk az autót, ők megcsinálták ezt a rengeteg adminisztrációt, megcsinálják a javítást, és elszámolnak a biztosítóval. Ha van önrész, az nyilván bennünket terhel, majd megegyezünk a javítóval, hogy mennyiben, ha van avulás, bennünket terhel, megegyezünk a javító, ez mind-mind esete válogatja. Viszont van még egy olyan tétel, ami nagyon sokszor előfordul, és bizony, aki ebbe belecsap azért, az kösse fel alaposan a nadrágot, ez a bérautó kérdés. Tehát amikor azt mondjuk, ugye, hogy oké, de most kiesik az autónk javítás miatt x napra, de ez idő alatt mi ugye nem tudjuk használni, tehát nekünk kiesik az autó, bérautó térítést kérünk a biztosítótól. Na ez mindig abszolút egyedi elbírálás alapján iszonyatos adminisztrációkkal és egyéb mindenféle kalandokkal jár. Nem nehéz, nem egy könnyű dolog ezt elintézni. Ott gyakorlatilag az ügyfélnek saját magának kell ezt tulajdonképpen elintézni, hogy ő bérautó térítést kapjon, és általában ez is mindig utólagos, és rengeteg vitával jár, úgyhogy nem egy könnyű mulatság. Jó, túl vagyunk rajta. Gyakorlatilag a számlás javítás esetén, tehát amikor egy javítóhoz adjuk az adatot, és számlás javítással elszámol, ez a legegyszerűbb. Nekünk, mint ügyfélnek innentől kezdve semmi gondunk nincsen ezzel a dolog, ezzel az egész ügylettel. Kicsit bonyolódik az eset, amikor idősebb autóról van szó, illetve olyan az egész autotex és az egész számítás, hogy valahol el kellene kezdeni dolgokat kimatekozni belőle. Na, akkor jönnek ezek a bontott alkatrészes, meg utángyártott alkatrészes dolgok. Na most azt tudni kell, hogy gyakorlatilag kisebb javításoknál még ez kevésbé jön be, de lehet minden további nélkül biztosított akár bontott alkatrészes elszámolást is kérni. Akkor gyakorlatilag minden új alkatrész árának az 50%-át fizeti ki a biztosító bontott alkatrész árként. Aztán ennek van még természetesen sok ága boga. Most egy picikét zenélünk, és utána jövünk vissza a javítással.
Thinking over all the things you said to me. You said to me, all your dreams are dying in the sun. Pretty soon they'll be nowhere left to run away. To run away. You packed your box to leave by the
Szibikó Autószerviz bemutatja négy keréken.
Itt vagyok, megint Nyílő László vagyok, és négy keréken folytatjuk itt a Lanzs Rádióban. Biztosítási ügyletekkel, karambolos javításokkal, egyebekkel foglalkozunk a mai napon. Folytatnám tovább, tehát gyakorlatilag megbeszéltük, hogy elkezd hát még a javítás nem kezdődött el, az adminisztrációt próbáljuk meg valahogy gatyába rázni, mielőtt ugye itt a javítás megy. Tehát megbeszéltük, hogy a számlás javítás egy javítónál, ezzel nekünk nincsen gondunk, azt, hogy majd megcsinálja. Akkor vannak itt gyakorlatilag a bonyodalmak, amikor ugye megpróbáljuk valahogy ezt a javítást egy kicsikét a saját kezünkbe venni. Volt régebben egy nagyon jól bevált gyakorlat a biztosítónál, amikor egy egyességet lehetett kötni a biztosítóval. Volt egy kár, biztosító fölvette, mit tudom én, 246 ezer forintra számlás elszámolás, és azt mondtuk, hogy nekünk nem kell 246-ra, adjon 150-et zsebbe, aztán majd mi megoldjuk ezt az egészet. De elég jól működött, idősebb autóknál egészen jól el voltunk vele, na hát ez szépen leredukálódott ez a dolog, ez ma már nem igen megy. Lehet most is a biztosítóval egyességet kötni, de leginkább a gazdasági totálkár környékén, illetve meglehetősen rossz feltételekkel már, tehát gyakorlatilag ez ma már nem igazából megy. Magyarul a biztosítón ma már keresni nem olyan egyszerű dolog. Úgyhogy ez így nem működik. Itt inkább most olyan megy, hogy bontott alkatrész, utángyártott alkatrész. Na most tudni kell azt, hogy azért a biztosítónál sem buta emberek ülnek, tehát tudják nagyon jól, hogy azért ezekkel a ügyekkel mit lehet kezdeni, tehát gyakorlatilag egy komolyabb javításnál kérik a beszerzési számlákat például. Na most, hogyha ugye gyári alkatrészekről lévő beszerzési számlákat be tudjuk mutatni, ez már egy óriási jó pont, innentől kezdve gyári alkatrészben van számlázva, mindenki haláli boldog. De aztán rájöttek ugye arra is, hogy hát oké, de aztán most tényleg ez van a kocsiban, vagy nem ez van a kocsiban, ez kérdéses. Ezért manapság már nagyon sűrűn csinálnak, főleg a nagyobb értékű autóknál és a nagyobb értékű javításoknál úgynevezett beépítési ellenőrzést. Tehát azt mondják, hogy semmi gond, de fényezés előtt nehogy, vagy fényezéset látni akarjuk mindenképpen az autót, nehogy nekiálljatok itt nekem legitelni, meg egyebek. Tehát ez azt jelenti, hogy a lakatos készen van, összerakta az autót, szépen néz ki minden, kijön a kárfelvevő, és 44-szer is leellenőriz mindent, meg lefényképez, meg stb. Mert megnézi, hogy valóban azok az alkatrészek lettek kicserélve, amit ő kiírt, valóban gyári alkatrészek, és úgy néz ki az egész dolog, hogy rendben van. És akkor mehet az egész dolog a fényezőbe. És akkor elmondanám, hogy még ezzel nincsen a kanosszának vége, mert még nagyon sokszor a javítás utáni ellenőrzést is megcsinálják, és megmérik a festékréteg vastagságot, unzovejtel, szépen, megnézik a fényszórókat, tényleg új lett a fényszóró, ami benne van. Szóval eléggé macerás ilyen szempontból dolog, tehát erre föl lehet készülni, hogy saját kézbe otthon ezeket a dolgokat már meglehetősen kockázatos bonyolítani, nem nagyon fog sikerülni. No jó, hát ezen túl vagyunk, gyakorlatilag javítják az autónkat, és minden rendben van. Van egy-két olyan fajta kár, olyan kárféleség azért, amire egy kicsikét kitérnék, aminek vannak bizonyos apróbb részletei, amik egy kicsikét eltérnek az általánost. Az egyik, ez ilyen az üvegkár. Ugye megyünk az úton, paf, jött egy kavics, fölverődés, a szélvédőnk oda van. Gyakorlatilag két megoldás van. Az egyik megoldás ugye, hogy lehet javítani a felverődés, a másik, hogy cserélni kell az üveget. Gyakorlatilag a kaszkunk van, meg kell nézni a kaszkó kötvényt, hogy mi szerepel benne, hogy milyen mértékű az üvegkár térítés. Ma már a kaszkónak a döntő többségében egyébként teljes mértékű szélvédőkár térítés szokott lenni. Már csak azért is, mert a mai autók többségében már nagyon sokszor előfordulnak a hővédő üvegek, esőszenzoros üvegek, fűtőszálas üvegek, tehát olyan árban van egy-egy ilyen szélvédő, több százezer forint is lehet, de gyakorlatilag erre nagyon oda kell figyelni mindenféleképpen. Ezeket szakműhely azt csinálja, ott általában megvan a kárfelvétel, mindent elintéznek az ég adta egy világon, semmi gondunk nincsen vele. Ugyanakkor a felverődés javítást is egyébként el lehet ugyanúgy biztosítóra intézni, nagyon szépen meg tudják csinálni, műgyantával kitöltik, és el van intézve, nem repett tovább, és az az igazság, hogy ha nem közvetlen a látótérben van, és nem egy óriási nagy felverődésről van szó, akkor bizony az eredetileg gyárilag beszerelt üveget, ha nem muszáj, nem kell rögtön nekiugrani és kicseréltetni, mert azért az mindig magában hordoz egy hiba lehetőséget. Amikor gyárilag az benne van, az 99%, hogy úgy a legjobb. Tehát én is azt javaslom, és én is azt tartom a legjobbnak, hogy amíg javítható az üveg olyan formában, hogy teljes értékű marad a szélvédő, addig inkább csináljuk meg a kőfelverődési javítást, és a cserét csak akkor kérjük, ha tényleg elrepet már, vagy látómezőben olyan helyen van, hogy nem lehet szépen megjavítani, akkor természetesen csere van, aztán kész. Szélvédő cserénél egy nagyon-nagyon fontos dologra fölhívnám a figyelmet. Azt azért nézzük meg mindig, ugye ezek ragasztott üvegek ma már, minden szélvédő úgy van beragasztva, és ezek ilyen díszkereteik, illetve díszléceik vannak. Ezeknek a meglétét, a jó állapotát, a csere utáni normális állapotát azért mindenképpen ellenőrizzük le, mert egy ilyen szélvédő cserénél minden gond nélkül le is lehet számlázni ezeket, hiszen ezek be vannak ragasztva a szélvédővel együtt, vagy a tartópatentjai. Tehát gyakorlatilag ennek azért ugyanúgy tökéletesnek kell lenni magának az üvegnek. Úgyhogy ezt leellenőrizzük, akkor nem lesz semmi probléma vele. Egy másik érdekes kár, amit nagyon nem fog most belebonyolódni, mert rettenetesen bonyolult az ügylet, de azért érintőlegesen beszélünk róla, ez a vadkár. egy nagyon-nagyon fontos dolog van. Ha volt kint vadveszélyt jelző tábla az úton, és ennek ellenére elütöttünk egy vadat, akkor 99%, hogy mi vagyunk a hibásak. Erre nyugodtan föl lehet készülni. Mondhatunk mi mindent össze-vissza. Ezzel védekeznek jelen pillanatban az erdészeti gazdaságok, illetve a vad fölött rendelkezésre útfenntartó vadkár vadkár veszélyen lévő útfenntartók ezzel védekeznek jelen pillanatban, hogy van kint vadveszélyre figyelmeztető tábla, tessék úgy közlekedni, hogy ha vad kerül elő, akkor se legyen belőle baleset. Hát ez nem egészen így működik a valóságban, de jelen pillanatban ez egy elég jó kibúvó. Itt, ha valamit el akarunk érni mégis a biztosító felé, akkor ugye meg kellene lenni a vadnak, bejelenteni az illetékes erdészetnél, önkormányzatnál, mindenféle jegyzőkönyveket csinálni, egyebeket. Hát nem egy egyszerű mulatság, úgyhogy nem irigylem azt, aki egy ilyen vadkáros ügyletbe belezuhan. No, most megint zenélünk egy kicsit itt a Lanzson, és utána folytatjuk négy keréken.
Beko Autoservice bemutatja négy keréken.
Négy keréken itt a Lanzson, ismét csütörtök és ismét autós magazin műsorunkat halljátok. Karambolos ügyletekkel foglalkoztunk eddig, és itt folytatjuk tovább. Gyakorlatilag még egy olyan érdekes káresemény létezik, amiről pár szót érdemes váltani, ami ugyan aránylag ritka, de amikor bejön, akkor azért eléggé nyűgös tud lenni. Ez pedig az, amikor az autónkra például ráesik egy cserép, vagy valami az épületről vakolat, vagy egy olyan faág például a közterületen, és összetöri, és ott történik valami. Na most általában, hogyha nem kaszkóra, mert nem szokott ez általában kaszkóra működni, hanem például az épületnek a felelősségi, illetve saját épületbiztosítására megy ez az egész ügylet. Nem egy könnyű mulatság, az az igazság, most már tapasztalatunk az, hogy ezt a legegyszerűbb dolog megcsinálni ezt az egész javítást Mabison keresztül, és utána aztán oldják meg ők a saját épület meg egyéb biztosítóikkal, mert ha az ember simán élesbe elkezdi ezt intézni, akkor egy vége láthatatlan ügyletbe lehet belemenni, aztán kiderül, hogy a társasháznak nincs is rendes biztosítása, meg legalább 4-en nem fizetik az 5-ből. Tehát annyi kaland van vele, hogy az valami hihetetlen. Nekünk volt olyan autónk, hogy a tetőablakot betörte a cserép, és gyakorlatilag majdnem egy évig tartott a hercehurca, amíg a 100.000 forintos tetőablakot végül is nagyjából valaki kifizette, de akkor is bukott rajta az ügyfél, anélkül, hogy benne se ült az autójába, tehát köze nem volt az egészhez. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, ha valakinek véletlenül ilyen jellegű dolga van, akkor a kárfelvételt mindenképpen meg kell csináltatni, és aztán utána mindenféleképpen meg kell próbálni a Mabison keresztül intézni az egészet, az a legegyszerűbb. Az megtérít ezt, a majd ők ott elbeszélgetnek egymással. No, egy nagyon fontos dolog van, ha már az autónkat megjavítottuk, vagy megjavítattuk, és készen van, és ugye megyünk boldogan, hogy na ismét bele lehet csücsülni, és ismételten lehet kocsizni egyet. Mikor átveszük a karambas javítás után az autót, egy pár dologra azért nem árt odafigyelni. Nem rossz indulatú dolgok, vagy rossz indulatban lévő dolgok azok a hiányosságok, amikről én beszélek, de mindenféleképpen érdemes vele foglalkozni, hogy a későbbiekben ne legyenek azért problémák. Először is, amikor átveszük az autót, ugye nyilván karosszéria sérülés volt, tehát látjuk, laikus szemmel is lehet látni azt, hogy a különböző hézagok, élek, egyebek, hogy néznek ki normális az autónak a kiállása. Nagyon fontos dolog, hogy ugye amikor valaki újonnan megvesz egy autót, soha az életben nem nézi tüzetesen úgy végig, hogy néznek ki a hézagok, meg a sarkok egymással, a díszlécek, mennyire állnak vonalban, meg stb. Most egyet tudni kell, általában az autónak a többsége ez a középmezőnyös, középkategóriás, kommerszebb autók. Ezek az autókat gyakorlatilag a gyárak nyomják, mint a bélyeget egymás után. Ezek az autók korán sem nézhetőek olyan szemmel, mert mit tudom én, egy spitz Lexus-t nézünk, vagy valami nagyon extra, tényleg felső kategóriás kocsit nézünk, ahol tényleg minden elvágólag van 10 mm-re minden stimmel, nagyon szépen jobbra-balra. Bizony ez a középmezőnyös brigád, ezek ilyen Opelek, Peugeot, Fordok, stb. Ezeknél azért vannak illesztési hézagokban kisebb különbségek, nem nagy, tehát félreértés ne essék csak. Az a tapasztalatom, hogy amikor a karambolos javítás után valaki dön, és akkor elkezdi nézni a 10 éves autóját, ami sárvédőcsere volt, meg ez az amaz, és akkor ilyen tized milliméterekre nézi, itt, mintha nem úgy állna egészen, meg itt a lámpa mellett látja picikét itt át, szóval azért ennyire nem így működik. Arról nem beszélve, hogy minél idősebb az autó, azért az a karosszéria már dilatált, mozgott jobbra-balra, nem állott már belül sem minden teljesen a karamboltól függetlenül sem úgy, mint eredetileg. Tehát egyszerűen azért ilyen apróságok vannak, jó, durva hibák nem lehetnek, tehát ilyen milliméteres eltérések nyilván nem lehetnek, meg ilyen idétlen hézagok. Ezért ezt nézzük meg mindenféleképpen, és még mikor az autót mondják, hogy vegyük át, akkor azért ezeket a dolgokat nézzük meg. Lehet könnyen javítani adott esetben ezeken az ügyleteken, és a későbbi vitákat ezzel nagyon szépen meg lehet kerülni. Egy nagyon fontos dolog a javításoknál, nagyon sokszor azt szoktuk mondani, hogy vagy a fényezőnek nem hajlik a dereka, vagy nem figyel oda. A lökhárítóknak a sarka kis csücske, vagy a gépháztetőnek a kis csücske legbelül ott a szélvédő felől, azon nincsen festék. Tehát csak picike kis fehér, kis alapozó, vagy ilyen kis mat foltokat lehet látni rajta, mert ott volt letámasztva, oda tették, amikor a fényezés után ugye a kamrába betették, vagy bárhova, és akkor ilyen kis apró helyek vannak, és akkor legalább javítanák ki, tehát ezért figyeljünk oda rá, hogy figyelj már, tök jó minden. Vagy például a lökhárítónak a belső éle, a kerék felőli éle, többször előfordult, hogy kimarad a fényezőnél, mert ugye le van téve, fújja az egészet, és elfelejt alánézni, elfelejt kinyomni, ellenőrizik le mindenképpen. Aztán elég durva hiba, és nagyon-nagyon sokaknak megkeseríti az életet, ez feltétlenül ellenőrzik le, hogyha karosszéria javítás volt utána, hogy kicsit kézzel húzzuk végig a kezünkkel, húzzuk végig az üvegeken a tenyerünket, és ellenőrizzük le, hogy nincsenek véletlenül a flexelés, ugye ismerjük ezt a nagyszerű visító szikrázó országot, a flexelésnek a szikrája, hogy pattognak össze-vissza, ezek az üvegre rákerülnek, akkor bizony elég ronda égés nyomokat tudnak csinálni. Tehát ezt mindenképpen érzik, hogy nincs ilyen. Vagy például nincs festékgőz az üvegen. Fényező leragasztotta, de nem jól ragasztotta le picikét. Itt ott maradt rés a papír és az üveg között, és bement a festékgőz. Javítható, leszedhető, letisztítható, de ellenőrizik le, ne akkor derüljön ki, mikor az első leesik, benyomjuk az ablaktörlőt, és ilyen iszonyatos nyekergése minden közepet, a felét letörli, a másik felét meg össze-vissza masszatolja, mert a festék pöttyök között gyakorlatilag bent marad a kosz, és egymegtetszesen ronda lesz. Na, még pár ilyen tippet fogok mondani, most megint zenélünk egy kicsikét itt a Lanzson, és folytatjuk tovább négy keréken.
A reggel indulnom kell, fejem még tele álomképekkel. Van egy hely, mit álmomban láttam, ugye visszatér. Ahol titkok nélkül élhetnénk, vágyainkkal együtt léteznénk, csak
Szeibilko Autószerviz bemutatja négy keréken.
Mindenkit üdvözlök még egyszer, Nyírő László vagyok a Szeibikóval. Itt a Lanzs Rádióban négy keréken, és karambolos ügyletekről beszélgettünk, biztosítózásokról. Megpróbálok most már, megmondom őszintén, a következő műsorban vidám a témát összeszedni, mert ebben annyi volt ebből a karambolban, hogy az valami hihetetlen. De hát nincs mese életünknek a része. Nos, még egy pár apró ötlet, amikor az autónkat átveszik egy ilyen javítás után. Mindenféleképpen ellenőrizik azért azt is le, hogy a szín mennyire jó. Tehát Mindenféleképpen van különbség természetesen egy régi fényezés egy új között, de azért a színnek az árnyalata azért az stimmeljen. Tehát azért az nagyon lényeges dolog. Tehát ezek a dumák, hogy majd összeérik, meg majd kifakul, meg mit tudom én, miket csinál. Ez annyiból igaz, csak hogy a lak fog mattulni majd rajta valamennyit, de ugye egyébként ezek nincsenek, tehát ez már nem a 30 évvel ezelőtti lezonár festék, úgyhogy gyakorlatilag azért arra legyünk kényesek, hogy igenis a színek azok stimmeljenek. Főleg amikor olyan, hogy összefújják ugye a javított elemet, illetve a cserélt elemet a mellette lévő addig sértetlennel. Aztán, ami még nagyon fontos, hogy nézzük meg a világításokat, szét volt szedve az autó. Többször előfordul, hogy készen van, és akkor puf, beül az ügyfél, megy, és nem világít semmi, legalábbis egy pár dolog. No, hát ennyit a karambolokról, én most elbúcsúzok mindenféleképpen, műsorunk után következnek az Intim Ügyek című műsora Aleska Diamond, én pedig a jövő héten csütörtökön várok mindenkit délután 6 órától. A mai műsor elkészítésében köszönetet mondunk Danfon Schulznak, Varga Tibor Balázsnak, Szajszonnak és Eddie Messznek, valamint Filimon Elődnek és Tóth Györgynek. További szép estét kívánok mindenkinek, Nyírő László voltam, négy keréken.